Prédikáció elhangzott 1989. február 15-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. A téma a hatalmas nagy különbség a Szent Szellemmel való felkenetés és a Szent Szellemmel való elpecsételés között. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy még itt lehetünk. Csodálatos ígét hallottunk, mindannyian együtt olvastuk. Azt is lehetne mondani, hogy a Szentírást mindenki elolvashatja otthon is, és ez igaz is. Ám mi nem csak azért jövünk ide, hogy olvassuk, hanem azért is, hogy Isten az ígén keresztül szóljon hozzánk. Az olvasás egy része a dolognak, de az íge hirdetés egy egészen másik. Így ugyanis sokkal jobban szemünk elé van tárva, mit akar Isten. És úgy gondolom, hogy még jobban megérinti a szívünket, amennyiben mindig figyelmesek vagyunk, amikor olvasva van valami. És remélem, hogy figyelmesek vagyunk. Az ember jellemzője, hogy Istenből való-e vagy sem, az igazságból való-e vagy sem, abban áll, hogy elfogadja-e, befogadja az ígét, és hajlandó-e cselekedni a szerint? Vagy van-e benne egy belső ellenállás, és mégsem hajlandó cselekedni Isten ígéje szerint? Hiszen megvan írva, legyetek ne csak hallgatói az ígének, hanem annak cselekvői is. És ami Urunkról ez van megírva, ő elkezdte mindkettőt cselekedni és tanítani, tehát tenni és tanítani. Nem tanítani és tenni, vagy cselekedni, hanem cselekedni és tanítani. Ki tudja, hol áll ez megírva. Így áll az apostolok cselekedete első fejezetében, már egész ideje magam előtt nézem. És csak azért, mert másképp van megfogalmazva, mint a Luther fordításba, azt hittem, hogy nem ez az. Apostolok cselekedete első fejezet, az első vers. Az első beszámolómat, kedves Theophilus, Jézus cselekedeteiről és tanításairól kezdettől fogva megírtam teljesen átfogóan. És nem egy más ígés kell, hogy legyen, Rusz testvér, mit mondasz te? Lehetséges lenne, így van ez a Luther fordításban, tehát csak a fordítás miatt nem akartuk közvetlenül elolvasni, bár én magam előtt tartottam egész ideje. Az Úr valóban a cselekvéssel kezdett, és csak azután tanított. Mi pedig nagyon gyakran nagy erőfeszítéseket teszünk, sokat tanítunk, és keveset cselekszünk. Nála pontosan fordítva volt. Ő cselekedni kezdett, és csak azután tanít. Legyen, hogy Isten bennünket is megajándékozzon ezzel kegyelemből. Először is mégis szeretném tudni, hogy vannak-e kérdések, amelyeket megválaszolhatunk, vagy van-e valakinek egy tanúvallomása, ég-e valahol a szív, és szeretne valamit mondani. De hiszen tudjátok, hogy szerdán este egészen magunk között vagyunk, mindenki szabadon érezheti magát, nem is szükséges, hogy mindenki előre jöjjön. Néhányan félnek előre jönni, tartózkodnak, mert akkor ugye mindenki ránéz. Maradhatunk a helyünkön is, fordulhatunk a nép fele, és mondhatunk valamit, ahogy már hangsúlyoztam, teljesen magunk között vagyunk. Először is, kinek van egy kérdése? Megnézhetem? Igen, kérem. Köszönöm. Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, de megpróbálok bibliai idézetek által válaszolni rá. A kérdés a prédikáció címe. És ennél fogva szükséges, hogy ismerjünk néhány szókifejezéseket. Például a héber mesiás szó kifejezés jelentése a felkent. Tehát a felkenetés szóból származik, és éppen ezért áll Jézus Krisztus a názáreti fel volt kenve, a Szent Szellemmel is elindult, kivonult, és így tovább, és így tovább. Következetesen tehát a mesiás szó kifejezés héberül, vagy a Krisztus görögül felkentet, felszenteltet jelent a mi nyelvünkön. Három szó különböző nyelveken, egy és ugyanazon dolog vagy ügyben. Amennyiben az Úr azt mondja, hogy az utolsó napokban hamis Krisztusok és hamis proféták lesznek, akkor ezek a hamis felkentek és a hamis proféták felkentek ugyan, de a hamis proféta tanítását hirdetik az istenségről, a keresztségről, és így tovább. Egyrészt fel vannak ugyan kenve, de hamis felkentek, mert hamis tanokat terjesztenek, és itt rejlik az egész titok. Jelenleg nem csak a pünkösdi mozgalomban, hanem valamennyi körökben jelen van az úgynevezett karizmatikus mozgalom. És ezek az emberek kaptak tényleg valamilyen felkenetést. És ha közöttük vagytok, azt hihetnétek, hogy a mennyország jött le a földre. De abban a pillanatban, amikor elkezditek hirdetni az ígét, mindennek vége lesz. Adok egy földi, fizikai példát. Nairobiban, Kéniában, ott 2000-3000 ember előtt beszéltem, és ma elolvastam egy jelentést egy német evangélistáról, akivel 211 egyház közreműködött, azaz együttműködött. Tehát 211 egyházak vagy közösségek működtek együtt, közreműködtek. Ha mi az igazi tanítással érkezünk, előfordulhat, hogy egyszer együtt működnek velünk, de amikor rájönnek, hogy miben hiszünk és mit tanítunk, másodjára bezáródik az ajtó azonnal. Mindazonáltal, ha jön egy felkent, aki úgy tanít, ahogy ők is tanítanak, és úgy hisz, ahogy ők is hisznek, akkor több mint 200 ajtó megnyílik egyetlen városban. És ezt az ígével is alá akarom támasztani. Először is ki tudja, hol van megírva, hogy sok hamis Krisztus és hamis proféta fog fellépni, hiszen még mindig a Máté 24-ben kell, hogy legyen. Pontosan Máté 24, és pedig a 23. verstől olvassuk. Amennyiben aztán valaki azt mondja nektek, imé itt van Krisztus, vagyis a felkent Krisztus, a Mesiás, itt zárójelben látjátok, zárójelben, hogy a Mesiás, tehát, hogy itt van, vagy ott van, ne higgyetek neki. Mert sok hamis Krisztusok és hamis proféták fognak fellépni, és nagyszerű jeleket és csodákat is fognak tenni, hogy lehetőség szerint még a kiválasztottakat is tévútra vezessék, vagy megtévesszék. Ez tehát a Szent Szellemmel való kenetés tényleg az evangélium hirdetése csodákkal és jelekkel, ördögűzéssel, gyógyításokkal és jövendőlésekkel összekapcsolva. Elolvasom nektek, éppen ezért van itt olyan világosan megírva a figyelmeztetés, hogyha lehetséges lenne, akkor még a kiválasztottak is megtévesztődnének. De ez nem lehetséges, mert a kiválasztottak Istentől lettek felismerve, és ők is felismerték Istent, mert Istenből vannak, és Istenben vannak, mert az igazságból vannak, és az igazságban vannak, mert Istenből születtek, és a szellemben vannak. Ez a nagy különbség, mert nézzétek a Máté 7. fejezetében, ahol a végről van beszámolva, a Máté 7.21-ben ez áll írva, hogy nem mindannyian, akik azt mondják nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, és elmondjam nektek, hogy mi az egész karizmatikus mozgalom szlógenje, a is pedig így hangzik, Jézus az Úr. Jézus az Úr. Mindenhol olvashatjátok a transzparenseket, és ha oda mentek azokhoz az emberekhez, akiknek a transzparensen ezt állt, hogy Jézus az Úr, és akkor szembesítitek őket azzal, hogy valóban el is hiszed azt, hogy ő az Úr, Isten maga, akkor nagy felfordulás keletkezik, nagy lesz a felháborodás. Az emberek átvesznek egy szlógent, és magukévá teszik, ugye, annélkül, hogy elmondanák, amit Pál apostol is mondott, amikor az 1. Korintus 12-ben így fogalmazott, hogy senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak a Szent Szellem által. Most azonban a pápa is azt mondja, hogy Jézus az Úr. Mindannyian azt mondják, hogy Jézus az Úr. De mit értenek ezek az alatt? Hiszen nem azt, amit Pál értett az alatt, mert Pál szerint az Urat úgy érti, hogy ő az egyetlen Isten, aki testben, hústestben leleplezte magát. Ezek azonban úgy értik, hogy egy második személy, második Isten személy, akit az egyetlen elküldött. Értitek, mi a lényeg? Mindig az igazság a lényeg, és az igazság nem tűri a kompromisszumokat. Tehát visszatérek a Máté 7-hez, hogy nem mindannyian, akik azt mondják nekem, Uram, Uram, ők folyamatosan azt mondják ugyan, hogy Uram, Uram, többet, mint mi, és továbbá, hogy nem fognak bejutni a mennyek országába, hanem csak azok, akik az én mennyei atyám akaratát cseleked. És akkor ez áll tovább. Sokan azt fogják mondani nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te neved ereje révén beszéltünk-e profétikusan, nem a te neved révén űztünk-e ki a gonosz szellemeket, és nem a te neved révén vittünk-e sok csoda jeleket véghez. Igen, ki is legyen az, aki ezt teszi. Talán egy hitetlen lelkész, egy luteránus, református, baptista vagy metodista gyülekezet egyházban, hiszen ott nem is ismerik az ilyen dolgokat. Ki űzi itt az ördögöket? Ki mondja vagy állítja, hogy itt nagy csodák és jelek történnek? Ki mond jövendőléseket? Most még mindig eszembe jutnak a berlini szakértő jövendőlései. Megtartottam magamnak a kazettát, amikor arról beszélt ott, hogy több 10 000 vagy 98 000 ember fog eljönni az összejövetelére, és ő majd jövendőlni fog, de semmi sem történt. Következetesen a különbség a Szent Szellemmel való kenet és az elpecsételés között a következő. A kenetet mindenki átélheti, akik hívőkké lettek, függetlenül attól, hogy mit hisznek és mit tanítanak. Létezik elég pünkösdi testvér, akiket testvéreinknek nevezünk, mert nincs jogunk ítélkezni. Sokan még mindig tévedésben vannak tartva, bár az igazsághoz tartoznak, csak hogy a pünkösdi mozgalomban élő testvérek és testvérnők milliói átéltek egy valódi szellem keresztséget, de a hamis proféták és hamis tanítók hamis tanításaiban tartották őket. és néhány napja még olvastam egy prédikációt, amelyet Branham testvér írt, amikor egy összejövetelt tartott, talán Chicagóban, valószínűleg egy chicagói prédikátorok összejövetelén volt, és a prédikátorok annyira meghatódtak, hogy sokan Jeffersonville-ba akartak jönni, hogy megkeresztelkedjenek az Úr Jézus Krisztus nevére. Aztán az egyik közülük azt mondja, várjunk egy pillanatra, hadd hallgassuk meg, mit mond nekünk Isten szelleme erről. Akkor összegyűlnek imádkozni, az egyik nyelveken beszél, és azt mondja, bár csak elhoztam volna ma este, mert az asztalomon van ugyan, valami ilyesmit. Tartsatok ki amellett, amitek van. Pont. Így áll a helyzet, és nem másképp. Elolvastátok-e? Körülbelül így, hiszen ismeritek a prédikációt. Ti ismeritek. És Branham testvér annyira felháborodott. Ott az ember nyelveken beszél, és akkor azt mondja maga előtt, így szól az Úr, tartsatok ki amellett, amitek van. Ragaszkodjatok ahhoz. És senki azok közül, akiket az íge meggyőzött, és bibliai módon meg akartak keresztelkedni, senki sem jött el, hogy bibliai módon megkeresztelkedjen, mert egy hamis felkent felállt, és hazudott, és megtévesztette a népet. Ez a helyzet a felkentekkel. De térjünk most az elpecsételés szókifejezésre. És én hálás vagyok Istennek, hogy minden levél, legyen az a korintusiakhoz, a rómaiakhoz, vagy a galatákhoz írt levél, mindegyiknek megvan a maga feladata, és akkor ki is egészítik egymást. De itt az efézusiakhoz írt levélben kétszer is kifejezetten szerepel az elpecsételés, és itt az eleve elrendeltetésről is szó van. Elpecsételve csak azok lehetnek, akiket Isten felismert a világ megalapítása előtt, az ő eleve ismerete tudása alapján, hogy az ő tulajdonává fognak válni, és az ő képmására fognak átalakulni, és az ő ígéjét, az igazságot, amennyiben meghallják, be is fogadják, és a szabadulást és az üdvösséget hitáltal felfogják, megértik, és igénybe veszik az ő megmentésüket. Ez áll itt az Efézus Béliekhez írt levél első fejezetének 4. versétől. Mert ő benne már a világ megalapítása előtt kiválasztott minket arra, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk az ő színe előtt, büntetés nélküliek az ő színe előtt. És az ő szeretetében elrendelt minket Jézus Krisztus által, hogy az ő fiai legyünk, akik az ő tulajdonai, az ő akaratának jó tetszése szerint, az ő kegyelmének dicsőségét magasztalni, amelyet tanúsított irántunk az ő szeretett fiában. Ebben az első efézusi levélben, ami aztán tovább folytatódik, az ő akaratának tanács határozatáról és a szabályos fejlődésről a 9. és a 10. versben, majd újra a 11. vers következik. Már most ő benne mi is részessei lettünk az ígéretben adott üdvösségnek, miután eleve elrendeltettünk arra, annak szándéka szerint, aki mindent véghez visz, az ő akaratának határozat szerint. Amen. Ez egy egészen nagyszerű dolog. Egy ember, akit Isten kiválasztott, azaz a mindent tudó Isten, aki a szeretet, és az ő szeretete volt az, amely minden ember iránt buzdította őt, és mivel ő mindent tudó, eleve tudta, hogy nem minden ember fog ő hozzá jönni. Éppen ezért már jó előre látta azokat, akik hozzá fognak valamikor jönni, előre látta és elrendelte őket, hogy meglássák az ő dicsőségét. Most hallgassátok meg, mi van itt írva. Ezek azok az emberek, akikről, vagy akikkel kapcsolatban az elpecsételésről van szó. Olvasom tovább az Efézusbeliekhez írt levél első fejezetének 13. versét. Ő benne ti is, miután meghallottátok az igazság szavát, a megváltásról szóló üdv üzenetet, és hitre jutottatok, ellettetek pecsételve a megígért Szent Szellemmel. Mikor történik meg tehát az elpecsételés? Miután tudomásul vettük az igazság szavát, az evangéliumot, ahogyan az valójában igaz van, és nem keverve, és elfogadtuk a szabadítást a Jézus Krisztusban való hit által. Elpecsételtettünk tehát a megígért Szent Szellemmel azután. Egyesek számára a szellem keresztség egy kenet, a magasságból jövő erővel való felvétel. A kiválasztottak és az eleve elrendeltek számára ez egy pecsét, egy elpecsételék, elpecsételés a testük megváltásának napjára, amíg a hitből el nem jutnak a látás világába. Mi lesz elpecsételve tehát? Már most, ha valahol egy elpecsételés történik, tegyük fel, hogy van valami értékes dolgunk. Van, vagy hadd vegyünk egy példát a Bibliából. Egy hét pecséttel lezárt, vagy lepecsételt könyv. Hiszen nem pecsételnek le levegőt, vagy valami semmiséget. Valami becseset pecsételnek le. Már az Ószövetségben is volt a pecsét gyűrű. Ez volt egy király, egy uralkodó oklevele, egy pecsét. És most itt mi legyen elpecsételve tehát? Valamilyen lelkesedés, vagy levegő? Nem. Elpecsételve csak az isteni tartalom lehet, ami belénk lett helyezve. Mindazonáltal, ha az emberek nem fogadják el az igazságot, mit lehessen akkor elpecsételni? Akkor nincs semmi, amit el lehetne pecsételni. És éppen ezért a Biblia csak néhány helyen beszél az elpecsételésről, különösen még itt, majd az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetének 30. versében. Itt ez áll. És meg ne szomorítsátok Isten Szent Szellemét, amellyel ellettetek pecsételve a megváltás napjára. Majd azt mondja, hogy minden keserűség, mérgelődés, neheztelés, kiabálás és így tovább legyen távol téve tőletek, és átvezet az 5. fejezetbe, amely most ránk, az igazán hívőkre vonatkozik, tehát kövessétek Isten példáját. Igen, mikor is adott nekünk Isten egy példát? Mikor lett Isten a mi példaképünk? Kövessük Isten példáját. Nos, hol találjuk meg ezt a példát? Hiszen csak Jézus Krisztusban, ami Urunkban, Isten kinyilatkoztatva emberi alakban, Immánuel velünk az Isten. Nos, próbáljátok meg a hamis felkenteket meggyőzni erről. Valamivel szembesíteni, már is bombáznak benneteket. Ma valakinek elmeséltem, hála Istennek, nem is tudom kinek pontosan, pillanatnyilag minden esetre az volt, hogy 1960-ban az Egyesült Államok egyik legnagyobb evangélista eljött Krefeld városába, a Core Camp 51-be. Ott két kis szobában laktunk akkor. A víz még a folyóson volt, és így tovább, és ő azt akarta, hogy én legyek az egész evangelizációs társaságának európai menedzsere. Meg akart győzni róla. És egy olyan havi fizetést ajánlott nekem, ami meghaladta az évi fizetésemet, és egy 1960-as Opel kapitént ajánlott fel nekem. Nos, kérem, gondoljatok csak vissza magatokat fél generációval ezelőtt. Egy Opel kapitén, akkoriban egy utcai Chrysler, szép modell. És nekem vállalnom kellett volna ezt az ajánlatot. Rendben. És amikor eljött az idő, hogy Allá is írjuk ezt a szerződést, az amerikaiak mindig szeretnek szerződéseket kötni, ugye? Szép kis útat tettünk meg ezzel az Opel Capitainnel, Kölnbe mentünk, az egyik legdrágább étteremben étkeztünk, a pályaudvar közelében, és a dolog ízlésre sem belett mutatva nekem még egyszer. És hirtelen valami a legmélyebb belsőmben figyelmeztetés, és sugott, hogy őszinte és becsületesnek kell lennem. Akkoriban ugye mindannyian koldusokhoz hasonló szegények voltunk, ti is tudjátok. Mi nem voltunk abban a helyzetben, mint ti, akik most idejöztök, nekünk tényleg egészen rosszul ment. Akkoriban 1960-ban itt ebben a környéken egy négyzetméter föld két, három vagy négy márkába került. Nekem persze nem volt 1000 márkám, hogy 300 négyzetmétert megvehessek valahol. Ez volt a helyzet. De hogy megmutassam nektek, hogy a sátán hogyan jön, és felajánlja nektek a világ gazdagságát. Hirtelen valami nagyon erősen figyelmeztetett, ám olyan erősen, egyszerűen el kellett mondanom, testvérem, hogy nem akarom eltitkolni előled, hogy megkapom rendszeresen a Branham testvér hangszallagjait, elküldik hozzám. Tovább nem is jutottam, mert kirobbant belőle, és kiabálni kezdett. Az a tanításával Istenről és a keresztségről már annyi kárt okozott mindenhol, és. Nos, a szerződés véget is vett. Még létre sem jött. Csak azért, mert elég őszinte voltam, és nem a pénzre néztem, hanem és nem is a magas pozícióra, hanem Isten előtt akartam érvényesülni, és el kellett mondanom, hogy miről van szó. És ezzel már is vége lett mindennek. De mielőtt a mai evangélisták fellépnének, ő volt az első közül, aki 100 000 emberhez ugyanúgy jól beszélt, mint egyhez, 10-hez vagy 100-hoz. Felkentek ugyan, de tévesek a tanításban, tévesek a megítélésükben, nem ismerik fel sem az időt, amelyben élünk. Értitek, miről van szó? És nem is tartott sokáig, az evangélista felesége kiadott egy brosúrát arról, hogy Isten hogyan megáldotta a nőket és felállította őket a gyülekezetbe, hogy egy nagyszerű és hatalmas szolgálatot végezzenek, ugye? Na, mi volt ez a fejlemés? Fejlemény. A felkenetés megvan ugyan. Gondoljatok csak rá. Nem ítélkezünk, de az a mai történelem. Hiszen minden a szemünk előtt történik. A hatalmas nagy evangélista, akinek csak 65 tagja volt, az egyik legkisebb gyülekezet a Holiness Church Tulsában, Oklahomában, mert ő maga halálos beteg volt, tuberkulózisban, eljön Branham testvér összejövetelére, és meg is gyógyul, és nem csak ő, hanem sokan meggyógyultak. És ez az evangélista akkor elkezdte a szolgálatát, és dicsekszik, hogy én vagyok az egyetlen, aki nem csak milliókat, hanem több mint 1 milliárd dollárt összegyűjtött már. És maga is azt mondja, az Úr hamarosan eljön, építsetek egy hatalmas egyetemet márványból, és így tovább egy hatalmas nagy kórházat, bár a város Tulsa túl kicsiny volt, és elolvastam a cikket teljes egészében, még a hitetlen kritikusok is a magazinokban, mint a Time és a Life, így tovább megráztak fejüket, felkenetés. És ez az ember, aki annyira fel volt kenve és imádkozott a betegekért, és sok csodákról és jelekről tudott beszámolni, akkor maga is épített egy kórházat, és átlépett a pünkösdi gyülekezetből a metodista gyülekezetből. És ezzel vége volt. Tehát nem a kenet számít, hanem az elpecsételés, és ahol el kell legyen pecsételve valami, ott kell legyen valami becses tartalom is, amit el lehet pecsételni. És ahol nincs tartalom, ott nyitva hagyhatod az ajtót, mert nincs mit ellopni. Mit lehetne ott tönkretenni? Nem. A dolog nagyon-nagyon világos előttünk, és minden összeillik. Íge, szellem és a vér. Aki hisz a bárány vére által való megváltásban, annak hinnie kell az ígében, és hogy az íg által megszentelődjön, mert megszentelődés nélkül senki sem fogja meglátni az Isten. És akkor hinnie kell az Úrban is, ahogy az írás mondja nevezetesen, hogy ő valóban Immánuel az Isten, aki ember alakjában nyilvánította ki magát. Pál apostol megírja a korintusiaknak a 2. Korintus első fejezetében, az első fejezet 20. versében kellene, hogy legyen. Pillanat, mégis, 2. Korintus első fejezetének a 20. verse. Mert Isten valamennyi ígéretére nézve, ő benne van az igen, ezért általa következett be az Amen is, Isten dicsőségére mi általunk, aki pedig minket és titeket is Krisztusban szilárdan megalapozott és felkent, az az Isten. Ő az, aki ránk nyomta az ő pecsétjét is, és a szellemet adta nekünk zálogul a szívünkbe. Észrevettétek ezt a folyamatot? Tehát ő az, aki minket felkent, de nem csak, hogy felkent, hanem tovább is megy. Pál apostol nem csak egy felkenetésről beszélt, hanem azt mondja itt, aki pedig minket és titeket is Krisztusban szilárdan megalapozott és felkent, az az Isten. És akkor tovább, ő az, aki ránk nyomta az ő pecsétjét is, és a szellemet adta nekünk zálogul a szívünkbe. Tehát nem csak egy felkenetés, hanem egy elpecsételés is a szellemmel, aki a zálog is a szívünkben. Ebben jön létre a nagy különbség. Vannak, akik csak fel vannak kenve, és ez tulajdonképpen sok bibliai idézet is igazolja, hogy még azok az emberek is, akiknek megvolt a Szent Szellem, a saját útjukat járták. Úgy gondolom, hogy az 1. Korintus 5-ben van egy ilyen eset, ahol egy fiatal férfi viszonyt folytatott anyósával, és át kellett adni őt a sátánnak a test megsemmisítésére azért, hogy a szellem megmeneküljön az Úr napján. Tehát léteznek emberek, és Pál apostol azt mondja, amennyiben a szellemben élünk, akkor hadd járjunk is a szellemben. Most nem tudom, hogy elég világosan válaszoltam-e a kérdésre. De ahol elpecsételés történik, ott valóban kell legyen valami isteni tartalom, amit el lehessen pecsételni. Ezzel kapcsolatosan emlékszem még a Branham testvér prédikációjára is, amikor a vasúti tehervagonra helyezett pecsétről beszélt. A vagont teljesen megrakták valamilyen áruval, és akkor a pecsétet is rátették, lezárták, lepecsételték, és csak a rendeltetési helyen lehetett ezt a pecsétet felnyitni, előtte nem. Senki sem érinthette meg, mert pecsét volt rajta. Csak a rendeltetési helyen lehetett kinyitni és kivenni a tartalmát. Tehát így lesz ez velünk is. A Szent Szellem által kapott elpecsételés, amit megkaptunk, az önmagában a zálog. És mi el lettünk pecsételve addig a napig, amikor Jézus visszajön, hogy kiragadjon minket ebből a halandó testből, és átvigyen minket, átvegyen a halhatatlanságba. Van-e valakinek még valamilyen ábrázolása, példája vagy bibliai idézete, amely kiegészíteni ezt, amit most áttekintettünk? tettünk. Válasz lett adva a kérdésedre, szeretett testvérem? Igen, azt hiszem igen. Talán még egy ígehely, ami éppen ezt az eleve elrendeltséget és a tökéletességre jutást érinti. A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, a 29. verstől a 30. versig, igen, már a 28-at is el lehetne olvasni. Azt azonban tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden dolog a javukra válik, nevezetesen azoknak, akiket az ő célkitűzése szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte arra, hogy az ő fiának képmására legyenek átalakítva. Ő pedig az elsőszülött legyen sok testvér között. Azokat pedig, akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta. Akiket pedig elhívott, azokat meg is igazította. Átalakította őket, és akiket átalakított, azokat részesítette is az ő dicsőségében. Tehát azok, akiket Isten a világ megalapozása előtt kiválasztott, felismert, aztán az idők folyamán elhívott, elsőszülöttek lesznek, akik lényükben az ő lénye szerintiek, szellemükben az ő szelleméből, életükben az ő élete szerintiek lesznek. Ő az elsőszülött, mi az elsőszülöttek. Ő is eleve elrendelt volt, és mi is eleve elrendeltek vagyunk. Ez az, amit a legtöbb ember nem ért meg. Például János evangéliumának 17. fejezetében az emberek eltorzítják az ígét, mert fogalmuk sincs az eleve elrendeltetésről. Itt azt olvassuk a János 17-ben, hol is áll, dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, igen, pillanat, igenis, itt a János 17, az 5. vers. És most, dicsőíts te meg engem, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amelyet birtokoltam én, te nálad, még mielőtt a világ lett. És most azt mondják a Szent Háromság hívei, nosza látjátok, hogy ő már ugyanazt a dicsőséget élvezte, amely már a világ megalapítása előtt is megvolt, a mi számunkra is, ahogyan a megváltó számára is megvolt, úgy volt meg a megváltottaknak is. Mindjárt megmutatom nektek, mindjárt az ő akaratának eleve elrendelt tanácshatározata szerint. Az apostolok cselekedetében kell legyen írva, az apostolok cselekedetei, a fejezet, megkapta, megvan már valakinek, az apostolok cselekedetei 3. fejezete, ez egy olyan hely, a második valószínűleg nem lesz természetesen, igen, tessék, köszönöm szépen, köszönöm. Az apostolok cselekedetei 2. fejezetének 23. verse, most Jézusra vonatkoztatva. Ez az ember, aki Isten eleve elhatározásának alapján és eleve elrendeltségének az alapján ki lett szolgáltatva nektek, ti pedig a törvénytelenek keze által keresztre feszítettétek és kivégeztettétek. A megváltó ugyanúgy eleve el volt rendelve, mint a megváltás és a megváltottak, mert Isten tudta, hogy a bukás be fog következni, és éppen ezért örök tervében előre gondoskodott arról, hogy az ő üdvösséggel kapcsolatos tanács határozatát kivitelezhetővé tegye. Vagy tehesse. Tulajdonképpen itt is szerepel az íge az apostolok cselekedetei 4. fejezetének 28. versében. Hogy végrehajtson mindent, amit a te kezed és a te tanácshatározatod eleve elrendelt, hogy meg legyen téve. Vannak tehát emberek, akik belettek vonva az isteni üdvhatározatba. amelyet Isten a világ megalapítása előtt készített. És ezeknek az embereknek Isten a Krisztusban megbocsájtott. A Szentírás szerint a Rómaiakhoz írt levél 4. fejezetének 7. és 8. verse alapján a bűn még csak nem is róható fel nekik. Róma 4. fejezet, a 7. és a 8. vers. Üdvös, boldog állapotban vannak azok, akiknek Isten megbocsájtotta törvényszegéseiket, és akiknek bűnei ellettek fedezve. Üdvös, boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűneit. Ő nem tud, még csak nem is tud róla. A mi bűneinkért való büntetésünket ő rá, az Isten bárányára nehezedett, ő rá lett helyezve. Vajon meg lehet-e valakit kétszer büntetni egy dologért? Valószínűleg nem. Még ha valaki emberi tévedésből vét valamiben, büntetést kap ugyan, és ha azt letöltötte, ugye, akkor szabad lábon van megint. Ő, ami Urunk, hordozta a mi betegségeinket, és magára vette a mi gyengeségeinket, a mi vétkeinket, és bűneinket, azért volt ő rá helyezve, vagy rakva, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebesi által meggyógyultunk. És éppen ez a pont. Nem csak kenet, noha kenet is. A kenetre is szükség van, a Szent Szellem kenetére, de ennél még többre. Az íge isteni igazságára, Jézus Krisztus kinyilatkoztatására van szükségű, nevezetesen Jézus nevének teljes jelentőségű kinyilatkoztatására, nevezetesen Jasua, Jáve a szabadító. Ebből származik a Jósua név, majd Józsué. Ha megnézzük, hogyan változtak ezek a nevek, akkor szerintem a fordítók jobban tették volna, ha az eredeti neveket úgy hagyták volna, hogy voltak. De ezt most csak mellékesen. Ennél fogva az a lényeg, és remélem, hogy ez az utolsó gondolat, és meg is értitek, megértjük, hogy különbséget kell tennünk a kenet, mint szellem keresztség között, amelyet valóban sokan átélnek. Én magam is tapasztaltam ezt gyakorlatban. Részt vettem benne országokban és gyülekezetekben, hogy az ember valóban csak a félelemmel úszta meg, amit az emberek képesek úgy gyakorolni és tenni. És még néhány évvel ezelőtt Branham testvér egy prédikációban beszél is erről, hogy a pünkösdi gyülekezetekben kígyókat engedtek közvetlenül a szószékre, és a prédikátorok meg kellett birkózniuk velük, hogy beteljesedjen a Márk 16-ban írott íge. Tehát ezt akarták szemléltetni, hogy hatalmat adok nektek a kígyók felett, és így tovább, képzeljétek csak el magatoknak, és hányan meghaltak ennél fogva. Egyszerűen csak úgy, sokáig minden jól ment, de bekövetkezett a félresíklás. Milyen sokféle tanítások vannak azok között, akik szellemi keresztséget kaptak egészen odáig, hogy még az ördögöt is hívővé akarják tenni. És utána nyelveken beszélnek és prófétálnak, és azt hiszik, hogy Isten szól tényleg általuk. A próbatétel mindig Isten igén kell végrehajtani. Nem azon, hogy csodák és jelek történnek-e, nem azon, hogy valaki képes-e ördögöket űzni, és néha többet űznek be, többnek nyitnak ajtót, mint amennyit kiűznek. És jobb lenne, ha velük kezdenék el ezt a gyakorlatot. De hogy a Szentírás beteljesedjen a napok végén, így kell lennie. És most felteszek nektek egy kérdést, kedves testvéreim. És átkutathatjátok az egész egyház történelmet. Létezette valahol pünköst óta egy hasonló fejlemény, mint ami most az egész nagyvilágon zajlik? Minden erejük bevetéssel, bevetésével ki akarnak kényszeríteni valamit. Itt egy kis csoport, ott egy kis sereg, üldözés, gyilkosságok, mártírok vére folyt és folyt, és mi van most? Most létezik egy katolikus pünkösdi mozgalom, ahol jövendőlések hangzanak el, nyelveken szólnak, hogy csak úgy zsibong tőle a plafon. És mi az egész? Egy kenet. Ám a tanítás hamis. És ha a tanítás hamis, akkor mit használ a kenet? Tehát hamis felkentekről van szó. Nem a kenet hamis, hanem az emberek hamisak. A kenet az mindig helyes. Függetlenül attól, hogy a szellem Dávidra vagy Saulra jötte, amikor a proféták között volt akkor. A szellem ugyanaz volt. Csak hogy mi volt a különbség? Dávid nem volt képes gyűlölni, Saul pedig teljes szívéből gyűlölt. Dávid teljes szívéből szeretett, Saul pedig teljes szívéből gyűlölt. Ott a proféták között eljött, rájött a kenet, profétált, és már is hírét vette a szóbeszéd, hogy most már Saul is ott van a proféták között. De alig jött ki, a kenet alól már is újra felvette a láncsát, és meg akarta ölni Dávidot. Mi volt ez? A szívében nem történt megújulás, átalakulás, és így van ma sokaknál ez a helyzet. És mit mondott akkor egy tekintélyes pünkösdi prédikátor, amennyiben tehetném, megmérgezném ezt a frankot. Ugyanakkor egyidejűleg halleluja, dicsőség Istennek. Minden csak egy kenet, de az ember maga nem igazi. Csak ami Istentől származik, az Istentől született, az íg és a szellem által a vérrel megvásárolt sokaság között található meg Isten lénye és Jézus Krisztus, ami Urunk gondolkodása, és csak azok lehetnek elpecsételve is, és senki más. Csak azok, akik Istennel és Istenben vannak, és így tovább. Remélem, hogy ezt elég világosan kifejtettük most. De azt a pontot még ki akartam emelni, és hangsúlyozni akartam, hogy egy ilyen fejlemény még soha nem létezett itt ezen a földön. A római egyház még a tridenti zsinaton is átkozódott, és átkozódott. Minden protestánst elátkozott, és mindent, amit tesznek, elátkozott. Egyik átok követte a másikat. Csak úgy köbdösték az átkokat. És most, annélkül, hogy ezeket az átkokat visszavonták volna, az átkozottakat üdvözlik az anyaölben. És ők vissza is jönnek, szívesen. És akkor még tovább megy, ahogy már mondtuk, ami a karizmatikus mozgalmat illeti. Ki tud ma még különbséget tenni? Ki az? Ezzel is tartani, azzal is tartani, honnan ismerjük fel, mivel vizsgáljuk meg a dolgokat Isten ígéjével. Az ég és a föld el fog múlni, de Isten ígéje örökké megmarad. És aki az íge magvából való, az Istenből való. És akkor érvényes, hogy az ő magja bennünk marad, és nem tudunk vétkezni következetesen. Tehát sokan rendelkeznek a kenet. Nevezetesen a sok hamis Krisztusok és hamis proféták, akik most Jézus Krisztus visszajövetele előtt itt vannak ezen a földön. Ami Urunk figyelmeztetett bennünket, hogy ne rohangáljunk ide-oda, amikor azt mondják, hogy itt is Krisztus, ott tevékenykedik Krisztus, itt nyilatkozik meg, itt történnek ezek és amazok. Felejtsétek el ezt az egészet. Csak ott, ahol Krisztus ott van, ott, ahol a valódi íge van, mert ő maga az íge, és az íge az igazság, és ott összegyűlnek az igazi Isten gyermekei, az összes többiek mindenhova fognak menni, és egy kicsit vallásosak lesznek, és ott fognak tevékenykedni, anélkül, hogy észrevennék a különbséget. Csak aki valójában Isten ígéjére van alapozva, az fogja felismerni és észrevenni a különbséget. Most már mindannyian megértettétek-e? Elég világos, határozottan, remélem. Amen. Hadd álljunk fel, és imádjuk Istent. Atyánk, teljes szívünkből együtt hálát adunk neked a drága és a te szent Isten ígéért, amely átvészelte az idők viharait, sőt, még az egész középkort is, amikor tilos volt olvasni belőle, és mégis itt van, fennáll, megmaradt. Szeretet, Uram, mennyire szeretünk téged és a te ígédet. Milyen értékes minden kijelentés abból, milyen világos minden szakasz. Megkaptuk a szent kenetet, amely megtanít minket, amely átlényegít minket Krisztus. Átlényegíti számunkra Krisztust, amely felkelni a szemünket, hogy lássunk, a fülünket, hogy halljunk, a szívünket, hogy higgyünk. Hálás köszönet, hűséges megváltó, hogy hihetünk abban, hogy minden dolog már a világ megalapítása előtt elrendeltetett a te részedről, az élő Istentől, a te eleve, meghatározatod, előrelátásod, tudásod és akaratod szerint. Szeretet, Uram, itt vagyunk. Köszönöm neked azt is, hogy elpecsételtél engem a Szent Szellemmel arra a napra, amikor megváltásunk bekövetkezik. Szeretet, Uram, köszönöm neked a Szent Kenetet is, amely megtanít minket és elvezet minket minden igazságra. Szeretet, Uram, a Golgotán kiontott vérért, ezért is hálát mondunk neked mindenért, és kérünk, adj nekünk megkülönböztető képességet az összes felkentek és az összes proféták között, akik a hamis proféta tanítását terjesztik, és hogy felismerjük, hol van még az igazság hirdetve, amely szabaddá tesz. Hűséges Istenem, légy mindannyiunkkal, és áldj meg mindannyiunkat a te kegyelmed gazdagságából a Jézus nevében. Amen.